68. fejezet. Beth előbukkant a Kingsbridge metróállomás sötétjéből. A napfényes, felhőtlen délutánon tele volt a járda kirakatokat nézegető, vagy a vasárnapi ebédjüket lesétáló emberekkel. Beth fél órával azelőtt bizakodó hangulatban vált el Alex Redmaynetől, aki az utóbbi hetekben rendkívül kedves és segítőkész volt. A magabiztossága azonban kezdett elillanni. A The Boltons utca felé tartva megpróbált fölidézni mindent, amit Alex Nick Moncriefről mondott. Tehát ez a derék ember hűséges barátja lett Dannynek a börtönben, és néhány héttel a szabadulása előtt levélben fölajánlotta Alexnek, hogy bármit megtesz Danny ügyének támogatására, mert meggyőződése szerint egykori cellatársa ártatlan. Alex úgy döntött, szaván fogja. Válaszlevelében azt kérte tőle, mutassa meg neki a börtönnaplóját, illetve az Albert Crann és Toby Mortimer beszélgetésére vonatkozó egyéb akkori feljegyzéseit. A levél végén azt is megkérdezte, hogy hajlandó lenne Moncrief tanúvallomást tenni a törvényszék előtt. Az első meglepetést az okozta, hogy a naplót másnap reggel kikézbesítették Alex irodájába, a másodikat pedig a küldönt személye. Albert Crann igazán együttműködő volt, készségesen válaszolt Alex valamennyi kérdésére. Csak akkor lett óvatosabb, amikor az ügyvéd azt kezdte firtatni, miért nem akar tanúskodni a főnöke a felsőház jogtanácsosai előtt. Moncrief még egy Alex irodájában lefolytandó bizalmas beszélgetésre sem volt hajlandó. Az ügyvéd csak arra tudott gondolni, hogy Moncrief a próba ideje lejárta előtt semmiképpen nem akar konfliktusba keveredni a törvényőreivel. De nem adta föl ilyen könnyen. Ebédnél rábeszélte Beth, hogy próbálja meg ő megpuhítani Moncriefet, hiszen az egykori cellatárs tanúvállomása döntő fordulatot hozhat Danny ügyében. Csak semmi pszichés nyomás, mondta akkor mosolyogva Beth, de most, hogy egyedül volt, ő rá nehezedett az a bizonyos nyomás, mégpedig minden lépésnél egyre jobban. Alex megmutatta neki Moncrief fényképét, és figyelmeztette, hogy első látásra könnyen azt hiheti majd, Dannyt látja maga előtt, de erősen koncentrálnia kell, nem hagyhatja, hogy a hasonlóság kizökkentse. Alex gondosan kiválasztotta a találkozás napját, sőt az időpontját is. Úgy okoskodott, hogy vasárnap délután 4 óratájban Beth alig, hanem nyugodtabb, ellazultabb lelkiállapotban találja Nicket, aki így talán könnyebben enged majd a hivatlanul felbukkanó, bajba jutott hölgy szívhez szóló kérésének. Beth befordult a Boltons utcába, és még lassabbra fogta a lépteit. Csak az a gondolat tartotta benne a lelket, hogy tisztára moshatja Danny nevét. Elhaladt a félkör alakú kert mellett, amelynek közepén templom állt, majd a 12-es számú ház kapuja előtt még egyszer átismételte az Alex-el egyeztetett szövegét. Beth Wilson vagyok. Elnézését kérem, amiért vasárnap délután zavarom, de úgy tudom, cellatársa volt Danny Cartwrightnak, aki... Mire Danny a Mori professzor által ajánlott 3. esszét is elolvasta, már valamivel bizakodóbban tekintett a mentorával esedékes találkozó elé. Éppen ahhoz a tanulmányhoz lapozott, amit a professzor egy éve írt John Kenneth Galbraithnek, az alacsony adókkal működő gazdaságról alkotott elméletéről, amikor csöngettek. Danny elmormolt egy szitkot. A nagy el elment a West Ham Sheffield United meccsre, ő viszont nem vállalhatott ekkora kockázatot. Talán a következő szezonban már kilátogathat az Upton Parkba. Próbált a Galbraith teóriáját kifejtő tanulmányra koncentrálni, de a csengő másodszor is megszólalt. Kénytelen keletlen fölállt, és hátralökte a székét. Ki lehet az ilyenkor? Jehova tanúi netán egy házaló üveges? Miközben lesietett a földszintre, előkészített néhány keresetlen szót az arcátlan alak fogadására, aki vasárnap délután háborgatni merészeli. Remélte, hogy gyorsan megszabadul az illetőtől, mielőtt még kizökkenteni a tanulásból. Amikor az előszobába ért, harmadszor is megszólalt a csengő, Danny föltépte az ajtót. Jó napot kívánok, Sir Nicholas! A nevem Beth Wilson, elnézését kérem, amiért vasárnap zavarom. Danny döbbenten bámulta egyetlen szerelmét. Az utóbbi 2 évben nem múlt el úgy nap, hogy ne gondolt volna erre a pillanatra, ne tervezgette volna, hogy mit mond majd Bethnek. Most azonban csak állt az ajtóban, mint aki megnémult. Beth falfehér lett, és egész testében remelni kezdett. Ez nem lehet. De igen, kedvesem, mondta Danny, és a karjaiba zárta. A házzal szemközt parkoló kocsiban ülő férfi tovább kattogtatta a fényképezőgépét. Mr. Moncrief, ki beszél?
A nevem Spencer Craig, ügyvéd vagyok, és lenne az ön számára egy ajánlatom.
Mégis mit ajánlana Mr. Craig?
Mennyit érne önnek, ha visszakapná az önt jogosan megillető vagyont?
Mondjon egy árat!
25%.
Az egy kicsit meredek.
Ennek fejében ön visszakapná a skóciai birtokát, megszabadulna a londoni házát bitorló férfitől, és megkapná a nagyapja bélyeggyűjteményéért kifizetett teljes vételárat. Nem is beszélve egy londoni penthouse lakásról, amiről gyanítom, hogy nem is tud, meg a genfi és londoni bankszámláiról. Úgyhogy nem mondanám, hogy a 25% különösebben meredek lenne, Mr. Moncrief. Sőt, tulajdonképpen egészen jutányos ár, ha arra gondolunk, hogy a másik lehetőség a nagy semmi 100%-a.
De hogy tudnám mindezt visszaszerezni?
Ha aláírja a szerződés, Mr. Moncrief, az édesapja vagyona visszakerül az ön tulajdonába.
És nem lesz semmi további sikerdíj, költségtérítés? Kérdezte gyanakvon Hugo.
Az égvilágon semmi, nyugtatta meg Craig. Sőt, még egy kis bónuszt is fel tudok ajánlani, amelyek, hanem Mrs. Moncrief tetszését is elnyeri majd.
Mi lenne az?
Az, hogyha aláírják a szerződést, a kedves felesége egy héten belül Lady Moncrief lesz.